Tánctrend. Legyen ön is bejáratos az alkotók és előadók világába.
Folytatjuk a beszélgetést Duda Évával, a Duda Éva Társulat művészeti vezetőjével, rendező, koreográfus, harangozó díjas táncművész. 2017-ben csináltad meg először az Operett Színházban a Frida Kahlo életéről, munkásságáról, egyáltalán őról a szóló darabot, ugye Frida címmel, és 5 év után ezt most felújítod, de tisztán táncosokkal. Valami hiányzott abból a darabból akkor, amit most beszeretnék pótolni?
Csak egy picit pontosítok, mert nem felújítom azt az előadást, hanem egy teljesen új előadást készítek. Az Operett Színházzal közösen egy olyan koprodukció készült 5 éve, amiben voltak színészek, akik dalokat énekeltek, mint egy musicalbe, vagy mint egy zenészínházi előadásba. Ez egy 2 felvonásos Dinnyi és Dániel zeneszerző által írt mű volt, amiben voltak zenészek, táncosok, színészek, de alapvetően a színészeken volt a fő hangsúly, és ők mesélték el tulajdonképpen azt a forgatókönyvet, amit Hegyi Györggyel együtt írtunk. Ez nagy sikerrel ment egyébként 2-3 évadon keresztül az Átriumba, utána egyre nehezebb lett az egyeztetése, mert a színészek különböző színházakból voltak, tehát volt benne Grillus Dorka, Gubik Petra, Káli Dartúr, de Szabó P. Szilveszter és Papa Dimitriu Attila az Operett Színházból, ugye ott is nagyon sok előadás van, nagyon sok új premier jön, és egyre nehezebb volt az előadás egyeztetése, majd elsodort minket a Covid, és aztán próbáltuk újra ezt az előadást elővenni, mert még mindig van rá nézői igény, sőt, van rá nemzetközi igény. De ez az előadás úgy készült el, hogy az Átriumban egy aránylag nagy díszletet építettünk hozzá, és egy elég költséges előadás lett ezzel a sok szereplővel, és amikor utazni próbáltunk vele, vagy turnézni, akkor mindig, ahova hívtak minket, mindig egy kicsit elszomorodtak, hogy kvázi drága az előadás, vagy hogy hát nekünk is nagyon sokba került a szállítás, és hát nem volt mobilis az előadás, ez a lényeg, és gondolkodtunk azon, hogy hogyan tudnánk ebből egy olyan előadást csinálni, amivel tudunk utazni, mert hogy nagy rá az érdeklődés. És rájöttem, hogy én ezt nem tudom kaszabolni, vagy hogy mondjam, nem tudom ezt az előadást lerövidíteni, átalakítani, díszlet nélkül játszani, mert arra épült. És akkor én erről lemondtam, hogy akkor ezt ne csináljuk, akkor hagyjuk békén, engedjük el, nem tudjuk tovább játszani, de közben oszogattak a munkatársaim, de éma, ez olyan jó, meg jó a cím, meg szeretik az emberek a Fridát, és nemzetközileg is ismert, hogy gondolkodjak valamiben, és akkor mondtam, hogy oké, lehet, de akkor ez egy totál új koncepció, ez nulláról egy új koncepció, új zenével, új szereplőkkel, és abszolút a táncra építve, mert ott nem a táncra épült ez az előadás, ott tulajdonképpen az egy inkább egy zenészínházi előadásnak volt mondható, mint táncnak. Ez egy abszolút táncművészetre és a zene kifejező képességére építő előadás, izgalmas vizuális eszközökkel, nagyon izgalmas videomappinggel, meg gyönyörű fényekkel. Úgyhogy itt egy sokkal egyszerűbb a kiállítása, és sokkal... hogy mondjam, olyan dolgokat tudtam most ebbe az előadásba belevinni, vagy ezekbe a próbákba, amiket akkor nem. Tehát most egy másik rétegét találtam meg ennek a témának, mi érdekel engem Fridából, mi és az? Teljesen mely? Más színeket, meg hangulatokat tudtam most felrajzolni.
Látom, hogy annyira benne vagy a próba folyamatban, hogy turnom kell magamnak egy kis helyet.
Bocsánat.
Ugye nem biztos, hogy mindenki ismeri, hogy miről is beszélünk. Ugye a Frida Kahlo mexikói származású festőművész volt, állítólag magyar felmenőkkel, és az ő élettörténete eléggé, mondjuk úgy, hogy nehéz. Sérülések, mozgásszervi
problémák. Hát gyerekkorban gyerekbénulása volt, utána abból felépült, utána volt egy tragikus baleset, ahol gyakorlatilag alig tudták megmenteni az életét, utána ez nehézségeket okozott neki abban, hogy gyereket vállaljon, pedig nagyon szeretett volna gyereket, és ez kvázi nagyon tragikus volt neki, mert ő nagyon-nagyon szeretett volna, és 5-6 vetélése volt, úgyhogy az eléggé megviselt, és ezen kívül folyamatosan fizikai fájdalmai voltak, állandó műtétek, és azért képzeljük el, hogy a 20. század elején Mexikóban milyen kórházi körülmények lehettek, ahol az ő gerincét ide-oda farigcsálták, és próbálták egybetartani, úgyhogy komoly fizikai fájdalmakkal és állandó élet-halál harc között
alkotott
tulajdonképpen, és én azt gondolom, hogy neki amellett, hogy ő már amúgy is művészi pályára készült, de ugye fiatalon volt ez a baleset, ami után ágyhoz kötött, és az egyetlen mód, ahogy önkifejezni tudott, vagy ahogy így kapcsolódni tudott saját magához, meg a világhoz, az az volt, hogy fekve az ágyában festett. És rengeteget festett akkor, és ez tulajdonképpen egy terápia. És ez meg is maradt egész életében.
Hát az első jelentős hírnévre szertevő mexikói festőnőről beszélnem.
Abszolút, ugye? Igen.
Kiállítása egyébként Magyarországon is volt.
Most volt nemrég, néhány évvel ezelőtt.
Mi az, amit kiemelsz ebből a rendkívül gazdag és rendkívül szövevényes életútból?
Nekem az elképesztő, hogy ő milyen erővel ment tovább. Tehát az, hogy nem adta föl, tehát hogy rengeteg helyzetben hagyhatta volna el magát, és az az életerő, vagy az a spiritus, ami benne volt, hogy nem áll le, hogy megy a tervei, az elképzelései után, hogy motivált maradt, hogy annak ellenére, hogy nehézségei voltak a szerelmi életben, Diego Rivera nagyon híres festő volt abban az időszakban, egy murál festő volt, és egy nagyon jól ismert festő, aki nála sokkal idősebb volt, és beleszeretett ebbe az emberbe, és mondta is, hogy neki két tragédia volt az életében. Az egyik Diego, a másik pedig a balesete. Tehát egy nagyon viharos szerelem volt köztük. Ennek a nehézségei sem gátolták meg abban, hogy ő tovább lépjen, hogy ezt a szerelmet megpróbálja egyben tartani.
Hogy tudott ezt a történetet úgy színpadra állítani, hogy ne legyen rendkívül ilyen megható, könnyes, szentimentális?
Hát ez jó kérdés, mert ezen nagyon dolgozom most, hogy ne legyen, mert nem szeretném, hogy patetikus legyen, nem szeretném, hogy túl drámai legyen. Azért ez eléggé egy mai darab lesz, tehát hogy itt most igazából benyomásokat vagy érzéseket, tehát lesz olyan jelenet, ami a gyászról szól, vagy az elválásról szól, vagy a szerelemről szól, vagy a találkozásról szól. Tehát, hogy vannak olyan jelenetek, amik fönt vannak, amik kifejezetten energiát adnak, és Frida is éppen felfedezi mondjuk, hogy festeni tud, és akkor a zene is meg minden áradó és emelkedett, de vannak nyilván utána olyan jelenetek, amik meg nagyon súlyosak és nagyon mélyre húznak minket, és ennek a hullámzásával kell nekem most jól játszanom ahhoz, hogy közben ne legyen se túl nyomasztó, se túl patetikus, tehát hogy igazából megint egy balanszot kell jól keresni a jelenetek között. Az az érdekes, hogy rátaláltam most egy formára egyébként, ami szintén a Ramazuriból jön, meg már korábban is csináltam ilyesmit, hogy minden jelenet kicsit olyan, mint egy pici felvonás, és úgy gondolok rá, mint egy festményre, és mint egy üres vászonra, amit megtölthetek színekkel és képekkel és érzelmekkel, vagy színekkel és mozgással, és tulajdonképpen úgy fog kinézni, mint egy ilyen kis tárlatvezetés. Tehát most
kicsit olyan mozaikszerű felépítése.
Mozaikszerű, igen. Tehát, hogy nem annyira lineáris a felépítése, hanem sokkal inkább olyan, mint egy tárlaton mennél végig. Megnézed az első képet. Aha, oké, kapsz róla egy benyomást. Megyünk a következő szobába, egy másik jelenetet nézünk meg. Egy másik képet látunk. Ott is jönnek majd érzések, hangulatok, színek, és a zene is teljesen mást fog tükrözni. És egy kicsit ilyen, mintha ilyen flashback-szerűen, igen, ilyen belenéznél pillanatokba, vagy belenéznél.
Egyébként ezek a jelentek időben egymás után következnek, vagy még ebbe is belenyúltál?
Nem, ezt kronológiába raktam, ezt alapvetően kronológiába raktam.
Megkönnyítetted a
helyzetet. Igen. Ez kronológiába van, tehát kvázi a fiatal korától indulunk az idős koráig, de nincsenek olyan szorosan összekapcsolva. De mondjuk az egy esküvői jelenet, az nem a végén van, hanem ott az elején van, és az elválások végén van. Tehát, hogy követünk egy ilyen időbeni kronológiát. Vannak pici szünetek ezek a képek között, vannak lélegzetvételni szünetek, mielőtt átérünk egyik festményről a másik festményre.
Zeneileg milyen alapokra építkezel? Élő lesz a zene, ugyanúgy, ahogy általában megszoktad?
Végül nem élő lesz a zene, mert itt most nagyon szeretnék más zenéket is használni, opera részleteket, és olyan zenei alkotóktól is szeretnék idézeteket használni, vagy hogy mondjam, meglévő zenéket használni, amit nem tudnék feltétlenül élőbe lejátszani, úgyhogy az eredeti terv az volt, hogy legyen élő, de végül azt éreztem, hogy nagyon fogja a kezem, és még nagyon szeretnék más klasszikus zenéket is belerakni, amiket egyébként nem tudnék, hogyha most hívok két zenészt, akinek nyilván korlátozottak a lehetőségei a hangszerek miatt is, úgyhogy most az van, hogy felszabadultam egyébként most ezen a héten. Nekem egy jó érzést okoz, hogy egy kicsit akkor merészebben nyúlhatok zenei anyagokhoz, úgyhogy kvázi egy montázs lesz, mindenféle dolgok lesznek világzenei irányzatokból is.
Főszereplő.
Igen, nagyon jó vártam ezt a kérdést. Van egy csodálatos táncosom, akivel már 2 éve együtt dolgozom, úgy hívják, egy olasz táncos nő egyébként, Eleonor Accalai, Elinek hívjuk mi mindannyian, és ő benne van a Ramazuriba is, meg másik előadásokba is, és hát egyrésztről egy fantasztikusan érzékeny, szuggesztív előadó művész, és hát szerencsémre rettenetesen hasonlít Frida Kahlóra, úgyhogy ő alakítja a címszerepet, vagy hát ezt a főszerepet, de van olyan jelenet, azt most már elárulom titokban, ahol gyakorlatilag minden lány Frida Kahlóként van jelen, tehát van egy ilyen jelenet, ahol megsokszorozzuk a Fridákat. És a férfi főszereplőn nagyon sokáig gondolkodtam, mert ugye az egy idősebb szerep, tehát Fridához képest Diego azt hiszem közel 20 évvel volt idősebb, és nem akartam egy 20 éves, 30 éves táncos fiatalemberrel osztani ezt a szerepet, mert szerintem fontos ez a korkülönbség. Úgyhogy hát azon gondolkodtam, hogy ki van, aki szívesen, és aki karakterbe, és szívesen színpadra menjen, hogy kik ezek az 50 fölötti táncművészek, akiket tudok csábítani, és hát Kovács Tibor végül, sok-sok udvarlás után végül beadta a derekát, és nagyon-nagyon boldog vagyok, mert ő nagyon régen nem volt színpadon, úgyhogy ez egy komoly szenzáció.
Ugye őről azt kell tudni, hogy annak idején végzős korában a lozanni versenyen, a híres nagy lozanni balett versenyen ő fődíjas lett, nagyszerű pályafutása volt a Magyar Nemzeti Balettnél.
Igen. Táncol. Igen, és azt hiszem nagyon élvezi.
Sajnos meg kell fejeznünk a beszélgetést, de nagyon várjuk a bemutatót, amely december elején lesz, hogy egészen pontosan...
A Nemzeti Táncszínházban.
Nemzeti Táncszínházban, hogy egészen pontosan mikor az néhány hét múlva, vagy néhány nap múlva fog kiderülni, mert a Nemzeti Táncszínház is egy kicsit át kell, hogy alakítsa az a műsor politikáját az energiakrízis miatt. Szóval nagyon várjuk ezt a Fridát. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Tánctrend. Legyen ön is bejáratos az alkotók és előadók világába.
Itt a Tánctrend, a mikrofonnál Péli Nagy Kata. Rövidesen a hírek következnek, majd folytatjuk műsorunkat méghozzá a művészek és a művészi produkciók szponzorációjáról, támogatásáról, mecenatúrájáról lesz szó. Talán nem meglepő, de idehaza nem igazán beszélhetünk a mecenatúra erős jelenlétéről a művészvilág támogatási palettáján.
Tánctrend. Legyen ön is bejáratos az alkotók és előadók világába.